Rádióegyetem. Kulcsár Szabó Ernő, a kultúra és tudománya. A Gólyavári esték keretében 2010. február 24-én elhangzott előadás felvétele.
Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kedves vendégeink! Az a téma, amelyet az előadást hírül adó plakát ugye, nagyjából a kultúrára és a róla való gondolkodásra összpontosított, vagy vonatkoztatott, vagy korlátozott. Ugye a cím szerint már maga is magától értetődővé teszi, hogy itt ugye kultúra volna a tét, a kultúráról esnék szó. Én azt gondoltam egész fölkészülésem alatt, hogy tulajdonképpen látszólag a kultúra a tét, de az előadásnak az volna a célja, hogy nagyjából bebizonyítsa, vagy érzékelhetővé tegye azt, hogy miközben a kultúráról beszélünk, jóval többről esik szó, jóval nagyobb a tét, nem maga a kultúra a tét, nem maga a kultúra embere a tét, hanem valami más, és ha ez sikerül ez alatt a 50-55 perc alatt megoldani, akkor lehet, hogy nem teljesen hibáztam el az előadást. Az a plakát, amelyik hírül adja az előadást, Simon Vuinnak az Apollo és a múzsák című képe, amelyet egyébként személy szerint, bocsánat, egyetlen személy is megészt engedjenek meg, amelyért a leányomnak, illetve Eisler Jánosnak és Gábornak kell, hogy személyes köszönetet mondja, mert ők bányázták elő a Szépművészeti Múzeumnak állományából ezt a ideillőnek gondolható képet. Ez a kép 1640-es, és éppen azt hiszem 5 évvel fiatalabb, mint az ELTE, és ennyiben érzékelhetően nagyon messze visz minket vissza az időben. Két dolgot azonnal képes közölni, és a képek azok beszélnek, tehát a képet nem biztos, vannak elméletírók, hogy azt mondják, hogy a képeket nem annyira nézni, mint olvasni kell, és két üzenete bizonyosan közösen megfejthető ennek a plakátnak. Az egyik az, hogy abban az időben, amikor a kép készült, a kultúráról valószínűleg nagyon másképpen gondolkodtak, mint a mikorunkban. A magas kultúra számított elsősorban kulturálisnak, vagy kultúrának. Exkluzív volt ez a kultúra, mert az oda tartozók tudták csak, hogy a múzsák melyike éppen melyik művészeti ágnak a múzsája. Tehát exkluzív és magas kulturális. Az a képzet, amelyet ez a kép a számunkra további, vagy üzen arról, hogy mi a kultúra. És még valamiben más ennek a festménynek az üzenete kultúra tekintetében, az pedig a számunkra most talán fontosabb, az pedig arra emlékeztet talán bennünket, hogy amikor ez a kép készült, akkor még az egész európai gondolkodás történet egy fontos fordulat előtt volt, vagy ennek a fordulatnak talán a küszöbén volt, mert ebben az időben még úgy, ahogyan mi beszélünk kultúráról, hogy a kultúra egyáltalán, ebben az értelemben akkor valószínűleg a kultúra egyáltalán képzete nem létezett. Tehát a szótörténet, fogalomtörténet őrzi egyébként ennek a gondolkodásnak a nyomait. Valaminek a kultúrájáról esik szó, mint ahogy valaminek a történetéről esik szó, de a történelemről, vagy a kultúráról 1640 tájékán nem. Tehát ismerjük a kultúra agri, kultúra animi, kultúra mentis, és a hasonló kifejezéseket, tehát mindig valaminek a kultúrájáról beszél akkor még ez a korszak. És még van egy, amit örököltünk a múltból, és azért a múltra szükséges visszatekintenünk, hogy legalább annyiban érzékeljük a saját elhelyezkedésünket, hogy mennyiben vagyunk következményei mindannak, ami előttünk történt, hogy a kultúráról, és ez még a 20. században is jelentős részben így van, döntően, reflexszerűen úgy gondolkodunk, mint valamiről, amely szellemi előállítású, szellemi művészeti eredetű, a képzéssel, a műveléssel áll kapcsolatban, és ennyiben, és ez talán fontos lesz ma, ennyiben nem azonnal társítjuk a kultúra képzetéhez a médiumok képzetét. Nem azonnal anyagszerűsítjük a kultúra kultúráról való fogalmainkat. Ha a szellemnek, a művészetnek a dolga a kultúra, akkor nem hozzuk azonnal materiális összefüggésekbe ezt a képzetet. Tehát elsősorban ugye valahogy anyagtalannak tekintjük azt a helyet, azt a potenciált, amely termeli a kultúrát, amely létrehozza a kultúrát. A 20. század talán egyik legjelentősebb magyar kultúra értelmezője, Németh László is úgy beszél a kultúra kulturális jelenségről, hogy kultúra fluidumszerű, tehát valami, ami áttetsző, valami, ami nem nagyon megfogható. Tehát a médiumnak, az anyagszerűségnek nincs igazán helye a kultúra fogalomban, hagyományosan. Ha azonban ma körültekintünk a világunkban, akkor valószínűleg más kultúra fogalom szerint gondoljuk el egyáltalán a környezetünket is. Mert elsősorban abból indulunk ki, hogy a kulturalitás az az alkotott világ körülöttünk, vagy az alkotott világnak a teljessége, a székláptól a benzines kannáig, vagy az emberi testtől a mikrofonig, mindenről azonnal első pillantásra látjuk, hogy alakított, esztetizált, vagy ahogy Silvio Vietta fogalmazott, a környezet, ami minket magába foglal, és lényegében állandóan lefogja, leköti az érzékeinket, két különleges kategóriának az uralmára utal, styling és design. Ez a két kategória az, amely a tárgyi világunktól az emberi testig mindent lényegében definiál, és a styling és design keresztül a kulturális környezetünk most már nem annyira fluidumszerű, nem annyira a szellemnek a terméke gyanán mutatkozik, hanem sokkal inkább valami mediálisnak, valami anyagszerűen közvetített világnak. És pedig azt mondja, ha azt a két szót használta a Vietta, hogy styling és design, akkor nyilván a medializációja a környezetünknek döntően esztetikai természetű. Vagyis azt mondhatnánk, hogy a 20. század vagy a modernség lényegében követni látszik Nietzsének azt a híres jóslatát a tragédia születéséből 1871-ből, hogy az ember, és ebben, hogy szó szerint idézzem, a világ és a lét örökre csak mint esztetikai fenomén van igazolva. Vagyis mintha a 20. század beváltotta volna ezt a Nietzschei jóslatot, hogy a környezet, egyáltalán a lét, amelyet megértünk, esztetikai kódok szerint érthető meg, vagyis mondhatjuk róla, hogy ez most már nem a magas kultúrának a beavatkozása a világunkba, hanem egyáltalán a világ tapasztalat kódjai lassacskán átíródtak az esztetikai kódokra, ahogy a egyik német hermeneutikus utóbbi időben fogalmazott, Günther Figál azt mondja, hogy a világ artikulációjának egyik alapkódjává az esztetikai kód vált. Ha ez igaz, és nagyon úgy látszik, hogy ezt megerősíti akár még a gondolkodás történet 20. századi alakulásának egy nagyon hangsúlyos fejezete is, akkor úgy is fogalmazhatnánk, hogy a létmegértés alapvetésébe bevonult az esztétikai kód, a művészet tapasztalata. Heidegger fogalmaz a következőképpen, hogy a művészet tulajdonképpen abba a történésbe tartozik bele, amelyből a lét értelme egyáltalán meghatározódik. Tehát nagyon közel került a művészet ahhoz, hogy a világ megértés alapkódjává váljék, vagy az előbb idézett Figált még egyszer szóba hozva, Figál így fogalmaz, hogy nem minden, ami van körülöttünk, tehát nem minden, ami körülvesz bennünket, művészet, de a művészetben mutatkozik meg egyáltalán minden, ami van. Tehát nem minden művészet, ami körülvesz bennünket, de a művészetben mutatkozik meg az egyáltalán a 20. században, ami van. És ilyen módon lassan, ha ez igaz, akkor egy tréfás megjegyzés is engedjenek meg, ha ez így van, akkor lehet, hogy az egyetemi generál kurzusoknak a szerkezetében lehet, hogy a filozófia válláról le lehetne venni némi terhet, és átvehetnék a művészeti tanszékek, ha ez valóban így van, de nem akartam ezzel a filozófiai tanszékek tekintélyét megkérdőjelezni, csak ha valóban az esztétikai kód az alapja a 20. század megtapasztalhatóságának, akkor a művészeti és az irodalmi tanszékeknek is a generál kurzusokban lehetne valami szerepük, de van elég dolguk, tehát nem pályáznak ezekre a babérokra. Innen tekintve, tehát ma már nem nagyon könnyű megmondanunk, hogy érvényese még a kultúrának az a 20. század első harmada vagy közepe táján nagyon jellemző megosztó fölfogása, amelyet a gyorsaság, vagy a sebesség, vagy a időtakarékosság kedvéért két idézetre szeretnék szemléltetni. T.S. Eliot 1948-ban egyfelől, illetve a 30-as évek közepén Sigmund Freud másfelől. Tehát hogyan ítélnek a kultúra jelentőségéről? Eliot a következőképpen. Idézem. A kultúrát egyszerűen úgy is leírhatnánk, mint olyas valamit, ami érdemessé teszi az életet arra, hogy egyáltalán leéljük. Ez volna Eliot szerint a kultúra értelme, hivatása. Sigmund Freud egész ellenkezőleg, mondanunk sem kell így Freud, hogy egy kultúrának, egy olyan kultúrának, amely a benne részesedőknek ilyen sokaságát hagyja kielégítetlenül, és ilyen sokaságát készteti ellenkezésre, ellenszegülésre, ennek a kultúrának nincs kilátása arra, hogy tartósan fönnmaradjon, de meg sem érdemli, hogy fönnmaradjon. Tehát nagyon polarizálta a kultúráról való gondolkodás egy Eliot és egy Freud között. A számomra nem egészen világos, én sem tudom ebben a pillanatban, akkor sem tudtam, amikor készültem az előadásra, hogy releváns-e még ez az opozíció ma a kultúrára vonatkoztatva. Minden esetre a mai kultúratudományok, amelyeknek az irányzatainak a számbavétele 3-4 ilyen előadást venne igénybe, két ponton látszanak valahogy megegyezni, vagy két ponton nem vitatkoznak egymással. Az egyik pont az, hogy a kontingens, tehát a véletlenszerű, nem irányítottan képződő kultúrát az egyetlen olyan tényezőnek tartják, amelyről bebizonyítható szerintük, hogy rajta kívül nincs más történeti a priori. Tehát egyedül a kultúra történeti a priori. A másik pont, amelyben megállapodni látszanak, vagy nagyjából kiegyeznek ezek az irányzatok, hogy a kultúra elsődleges ismérve az emberi előállítású világ primer, mediális közvetítettségének a tapasztalatához kötődik. Tehát a kultúra, amit a kultúráról gondolunk, az a világ mediális közvetítettségének tapasztalatában jelenik meg. Itt most arról nem akarnék részletesebben szólni, hogy időközben természetesen azok a kulturális gyakorlatok, amelyek mindig is teremtették az emberi világot, ezeknek a köre 20. században borzalmasan kiterjedt. Tehát ha valaki McLuhan könyvet olvasta, ott 20-valahány ilyen kultúrtechnikát vehet számba, amely mind a világunk alakítója közé tartozik, az írógéptől a rajzos füzetekig, vagy akár a fegyverekig. Tehát most már nem egyszerűen azt gondoljuk a kultúráról, hogy a szellem állítja elő az emberi világot, hanem sokkal kiterjedtebb ezeknek a kulturális technikáknak a köre, amelyek itt szóban jönnek. Most tehát, ha azt mondjuk, hogy a kultúra értelmezésnek számot kell vetnie a tárgyával, mégpedig lényegi értelemben kell számot vetnie a tárgyával, akkor föl kell tegye magával szembe a kérdést, hogy tehát mi a kulturalitásnak a lényege, mert enélkül a tudomány nem tud válaszolni a tárgya körüli kérdésekre. Akkor ha igaz, hogy mindig az eredet a lényegnek a származása, akkor az eredetre kell kérdezni. Tehát honnan ered a kultúra? De erről pedig azt mondhatjuk, hogy a kultúrának tulajdonképpen a mi számunkra csak azóta vannak kezdetei, amióta van tudománya. Tehát amíg nincs tudománya a kultúrának, nem is tudjuk, hogy hol vannak a kezdetei. Ezt a kérdést egyébként egy nagy olasz gondolkodónak köszönhetjük, Giambattista Vico-nak, aki egyébként azt hiszem a könyvében a kultúra szót nem is igen használja, a történelemre nézve teszi föl ezt a furcsa kérdést, hogy tehát a történelem tulajdonképpen honnan ered, mi a lényege. De ennek a kérdésnek azért merem mondani, hogy a tudomány óta van csak relevanciája, kultúra tudomány nincs még a Vico idején, de a kultúra iránti érdeklődés ...nek köszönhetjük egyáltalán azt, hogy kérdezünk a kultúra eredetére, akkor mindjárt egyidejűleg azt is mondhatom, hogy az a tudomány, amelyik először kérdezett a kultúra eredetére, ez a tudomány pontosan ennek a kérdésnek a nyomására, vagy ennek a kérdésnek a kényszere alatt kellett, hogy elhagyja azokat az utakat, amelyek addig Vicóig, a tudománynak, a tudomány számára előírt módszertani utak voltak. Hogy ez mit jelent, erre rövidesen ki fogok térni, tehát a kérdés maga volt az, amely kultúra tudomány, ha nem disziplinárisan is még, de kultúra értelmezés igényével olyan területekre vezették el, amely területeken addig a tudományos érdeklődésnek nem volt igazán legitimitása. De gondoljuk meg, a kultúra eredetét a történelem előtti időkre kell tennünk, és a filológia, amely a Vico idején uralta a szellemi, tehát a humántudományosságnak a technológiáját, az abból indult ki, hogy voltak éppen bármi, ami tudományosan hiteles, csak akkor válhatik igazán bizonyíték értékűvé, ha adatolható ismereteket tudunk előállítani róla. Most a kultúra keletkezéséről nem lehet adatolható ismereteket előállítani. Tehát az a kardinális jelentőségű kérdés, ami egy Vico föltesz a történelemnek, 1725, hogy az időpontot is rögzítsem, az eredendően nem a kultúrára, hanem a történelemre vonatkozó kérdés volt, és az újszerűsége a Vicói értelmezésnek nem abban volt, hogy magára a történelemre kérdezett, hanem hogy a történelemre, történelem miben létére adott válasza váratlan, és az egész gondolkodás történet egy kardinális fordulatát bevezető jellegű válasz. Engedjék meg ezt, hogy ezt egy picit hosszabban idézem, 3-4 mondatban. Azt mondja Vico, tehát a történelem eredetét keresve, hogy ebben a mélységes, sötét éjszakában, amely az ókor igen távoli kezdeteit eltakarja előlünk, megjelenik annak az igazságnak a soha le nem nyugvó örök fénye, amelyet semmiképpen sem lehet kétségbe vonni, tehát nem lehet kétségbe vonni, és itt következik az, amivel Vico egy egész fordulatot vezet be, hogy tudnillik, ezt az egész történelmi világot bizonyára emberek alkották. Tehát ezt a történelmi világot nem az istenek alkották, nincs előírva a pályája, részint elő van, ugye van egy ordo temporum, de a lényeg az, hogy ezt az egész történelmi világot emberek alkották. Tovább Vico még egy fontos megjegyzést tesz, azt mondja, milyen emberek alkották ezt az egész történelmi világot, nekünk itt most az a fontos, hogy benne a kulturális világot is, ezért lehet, sőt kell is, mondja Vico, annak alapelveit, tehát ezért lehet, sőt kell is annak alapelveit, a történelem alkott, ember alkotta történelem világának alapelveit, a magunk emberi szellemének módosulásaiban megtalálnunk. Tehát a történelemre a magyarázat a magunk emberi szellemének változásaiban lesz ott. Bocsátja előre Vico a korszakalkotó nagy művében, és ebből két dolog nyilvánvalóan azonnal következik, hogyha a történelmi világot teljes bizonyossággal emberek állították elő, akkor tehát a történelem megértése nincs elzárva előlünk. Ha mi alkottuk a történelmet, éppen azért, mert hozzátartozunk, a történelem megértése nincs elzárva előlünk. Ugye a hagyomány nem feltétlenül ezt mondja. A Vico előtt nem feltétlenül ezt gondolja a történelemről a tudomány. És még egy dolog következik ebből, és ez egy picit inkább a Vico válaszának a Herder irányába tovább vezetett vektora, vagy impulzusa, hogy ha tehát, mert ezt már nem Vico, hanem szó szerint Herder mondja, hogyha tehát a történelem megérthető, épp azért, mert hozzátartozunk, akkor a történelmi világban elhelyezkedő kultúra, mint alkotott és időbeli képződmény, tulajdonképpen, ha emberi mű, akkor egyrészt tökéletesíthető, vagy legalábbis megjavítható. Tehát amit mi állítunk elő, azon lehet valami változtatni. Méghozzá a pozitív, vagyis a jobbító értelemben. Csak hogy ennek az emberi műnek, hogy utaltam már rá, a kultúrának, mint az emberi előállítású műnek, az eredete nem volt vizsgálható a filológiáknak az eszközeivel. A filológia az csak azt tekintette tudományosan hitelesnek, amely ismeret adatolható ismeret volt. Ugye a kultúrára vonatkozó kérdezés ezért nem csak, hogy a Vicói értelemben szellemileg új, hanem ha nem véletlen Scienza Nuova, tehát kétszeres értelemben is új tudomány a Vicói, mert Vico módszertanilag is új utakra fog térni ebben a korszakos műben, belátja, hogy új módszer lesz szükség ahhoz, hogy a kultúra vagy a történelem lényegéhez, nála még történelem lényegéhez hozzáférjük. Engedjék meg, hogy ismét Vicót idézem a új tudományból. A filológiára vonatkoztatva elég erősek a kételjei. A filológusok vagyunk, ezért félve idézem most Vicót, de belátható a kritikája. A népek ama hiúsága miatt, így Vicó, a népek ama hiúsága miatt, hogy mindegyik önmagát tekinti a legrégibbnek, tehát minden nép magát tekinti a legrégibbnek, nincs sok reményünk arra, hogy a filológusoknál találjunk választ a mi tudományunk alapelveire. Tehát hiába kérdezzük a filológusokat, mert mindegyik a saját kultúráját tartja a legrégebbinek, tehát a kultúrára, a történelemre vonatkozó kérdés, de nem kapunk tőlük eligazítást, és most jön igazán az, amiért idéztem Vicót. Ezért, amikor ezekbe a kutatásokba fogunk, tehát a történelem emberi műként való föltárásának kutatásába fogunk, úgy kell tennünk, mondja Vicó, mintha nem is volnának könyvek a világon. Mintha nem volnának könyvek a világon. Ugye a filológus számára ez maga a tudományos blaszfémia. Mert a könyvek nélkül kutatni, Vicó azt mondja, úgy kell, szükségszerűen úgy kell tennünk, mintha nem is volnának könyvek a világon. Ez egy nagyon messze vezető kérdés, hogy a filológia munkája miért nem elégíti ki Vicót. Nyilván sokunkat nem, mert ugye azt mondja, hogy úgy kell kutatnunk, mint a könyvek nem volnának a világon, tehát nem az az igazi tudományos kutatás, amely 95 könyvből csinál egy 96-at. Tehát ez számára nem igazán gondolkodó tudomány. És mi jön a Vicó segítségére? Egy olyan tudomány, amely nagyon régi már, az alexandriai filológia óta van neki gyakorlata, amelyet majd Schleiermacher óta szisztematikusan hermeneutikának neveznek, egy olyan tudomány, amelyik annak művészetét vagy eljárásait vezeti be a világ megértésbe, hogy hogyan értsünk meg valamit, ami nincsen jelen. Tehát hogyan érthetünk meg valamit, ami olyan távol van tőlünk, hogy még nyomai sem találjuk. Tehát a kultúra keletkezésének igazán tulajdonképpen nincsenek olyan nyomai, amely nyomokat bizonyít, tehát hiteles nyomoknak tekinthetnénk. Természetesen mindenki mondhatja, hogy a kulturális eredet két nagy története, a mítoszok és a vallások nagy elbeszéléseiben megtalálható. Kézenfekvő, hogy a genezis az egyik, illetve a Platonféle Protagorász a másik, hogy mind a kettőben a kulturális és a történeti keletkezésről van szó. De ezeknek a történései, ezek nem dokumentálható történések, még akkor sem, ha Karl Barth tiszteletre méltóan azt mondja, hogy természetesen Jézus születése sem olyan tény, amelyet a történet tudomány eszközeivel be lehetne bizonyítani, de ettől még nem kételkedünk benne. Tehát én most nem a Barth igenlésére appellálok, hanem csak arra, hogy vannak szükségszerű történések, amelyeknek nincsenek filológiailag adatolható nyomai, és mégis szükségszerűen be kellett következniük, kellett, hogy legyenek. Ez a Vicó számára a döntő, és ezért folyamodik, anélkül, hogy ő maga a hermeneutika szót használná, egy olyan tudományhoz, egy olyan eljáráshoz, amely képes arra, hogy hidat verjen a jelen és a történelem előtti idők képzeletbeli pontjai közé, vagy között. Itt azt mondhatjuk, hogy természetesen, nehogy félreértse valaki, senki nem akarja bántani a filológiát, hiszen a filológia maga az, amelyik fölnyomozta ezt a fordulatot. De a filológia mutatja meg azt, hogy Vicónál jelenik meg ez a kérdés így először. Ez filológiai munka. Tehát nem arról van szó, hogy itt károsztatná valaki a filológiát. De amíg ezt a nyomot megtalálták, és megvan, és megállapítjuk, hogy Vicónál kérdeznek először így a történelemre, ez eddig még azonban még csak filológia. Tehát még nem több. A gondolkodó tudománynak itt jön az igazi feladata, hogy most magyarázza meg, hogy miért itt jön. Miért nem 100 évvel korábban, miért nem 100-al később. Tehát, hogy miért éppen Vicónál. És ehhez valóban sokkal többre volt szükség, mint filológiára. No, félre ne értsék, filológia az azért nem véletlenül a Merkuriusnak a jegyes. Tehát azért ott mégis van egy házasság a hermeneutika és a filológia között. De ehhez egy gondolkodástörténet fordulatnak kellett bekövetkezni, amelyet a gyorsaság kedvéért nem tudunk másképp, mint Kozellekkel szemléltetni. 20. századnak talán egyik legnagyobb történész, aki azt mondja, hogy a történelem képzete egyáltalán, hogy van történelem. És nem úgy, mint a zsidó háborúk története, mint a céhek története, egy ország története. És nyilván ez illik a kultúrára is, nem a kultúra agri, kultúra mentis, vagy kultúra animi, hanem hogy a kultúra egyáltalán, ahogy Kozelek fogalmaznak, a Schlechthin, egyáltalán a kultúra, a történelem. Ehhez egy fordulatnak kellett végbe menni, és pedig egy olyan fordulatnak, amelynek a bekövetkezésétől fogva létrejön az emberi gondolkodásban a történelemnek vagy a kultúrának, mint egyidejűleg, mint cselekvési és mint tudati térnek a kontaminációja. Tehát amikor a történelem egyszerre jelenik meg a tudatunkban, cselekvés tereként és tudati térként is. Ezt nem Kozelek találja ki, hanem nagyon jó történeti olvasója a saját tudományának, és Droysennél találja meg ezt a helyet. 19. század klasszikus, zseniális történésze, aki először figyel föl erre a jelenségre, és azt mondja Droysen, hogy amikor ez a kontamináció létrejön, hogy a történelem egyszerre válik önmagának tárgyává és alanyává, csak attól fogva lehet a történelemről egyáltalán gondolkodni. Ez valószínűleg a kultúrára is ugyanebben az értelemben igaz. Droysen, tehát idézem a nagy művéből, a Historikból. Az ember lesz tehát ennek a történelemnek a szubjektuma, ahogy egyidejűleg objektuma is. Azaz, tovább Droysen, amikor az ember nem csak olyanként érti meg önmagát, mint aki mindenkor benne van a történelemben, hanem úgy is megérti már önmagát, és egyidejűleg, mint akiben benne magában is ott van a történelem. Mindazonáltal tehát ez a kultúra értelmezés ezt a kontaminációt a mi szempontunkból úgy hajtja végre, hogy a körülöttünk elhelyezkedő, most már alkotott emberi világ egyszerre gondolt és egyszerre érzékelt világ lesz. Egyszerre érzékelt és egyszerre gondolt világ. Ez lett, mondhatni, a vikói kezdetek után a korai kultúra értelmezésnek a tulajdonképpeni alapföltétele. Itt nagyon hosszasan kellene fontos iratokról beszélnünk. Mert mindenki ma, aki kultúra-tudományi előadásra elmegy, az amerikai kulturális stúdiumokra gondol. Cultural Studies fogja a kultúra értelmezést a számunkra közvetíteni. De a kultúra értelmezésnek ezek a vikónál elinduló első impulzusai, ezek számos klasszikus értékű nagy iratoknak a történeteként is leírhatók, csak ötöt szeretnék egyáltalán említeni közülük. Ugye Vico új tudományát már a történelemről említettem. Rousseau-nak az Esszéje a nyelvek eredetéről, kardinális jelentőségű munka. Herdernek a nyelv eredetéről való 1770-es műve. Kantnak az emberi történelem vélelmezhető kezdetéről való műve 1786-ból. Hegelnek az enciklopédia logika fejezetében a 24. paragrafushoz van egy nagyon érdekes exkurzusa, amely a genezisről beszél. Vagy Humboldtnak az emberi nyelvek felépítése különbségeiről, vagy hát természetesen, ugye visszatérve ismét Herderhez, egy olyan tömege van klasszikus olvasmányoknak, amelyeket már a kultúra-tudományi érdeklődés első forrásainak lehet tekinteni, klasszikus olvasmányainak, és ezért nyugodtan mondhatjuk, hogy kulturális stúdiumok Amerikától Európán keresztül egészen keletig, azok nem Birminghamben veszik a kezdetüket, hanem tulajdonképpen valahol a kontinensen, a szárazföldi kontinensen, valamikor a 18. század folyamán, illetve valaki megkérdezheti, akkor hol bukkan föl a szó egyáltalán. Még nem a kultúra, tudomány, mint szó ebben a században elképzelhetetlen a 18-ban. Ez egy új kantiános filozófusnak köszönhető, Heinrich Rickert használja először némi óvatossággal, hogy Kulturwissenschaft fogalma, amelyet egyik a kollégáival való freiburgi beszélgetésekben mérlegelnek, hogy vajon ez a fogalom jó lesz-e arra a jelenségre, amelyről beszélni szeretnénk. Tehát még ebben az értelemben sem igaz, hogy minden Birminghammel kezdődik, ha már konkrétan fogalom szintjén, akkor inkább Freiburgban, ahol annyi minden egyéb más kezdődik, amely kezdeteknek a jelentőségét még nem mindig látjuk be. Tehát a kulturális eredet mítoszoknak az értelmezése tekintetében, ugye beszéltem arról, hogy a lényeget csak az eredeten keresztül lehet tulajdonképpen tetten érni. Eredet mítoszok értelmezése tekintetében azonban ezeket a nagy íratokat, amelyeket itt emlegettem, Vicótól Humboldtig, ha tipologizálni szeretnénk, akkor azonnal kardinális különbséget látunk közöttük. Méghozzá egy tekintetben döntő különbséget, hogy azok a kultúra értelmezési effektusok, amelyek a felvilágosodás eszmeköréhez állnak közelebb, ugye 18. század közepétől vége felé, 19. elejéig, amelyek ehhez állnak, felvilágosult hagyományhoz közelednek, vagy bontakozó felvilágosult gondolathoz állnak közelebb, ezekben meglehetősen el van hanyagolva a közvetítettségnek az eleme. Tehát nem igazán tematizálják a közvetettség, a közvetítettség, vagy a medialitásnak a kérdését, hanem tulajdonképpen transzparensnek gondolják a kultúra kérdését, lényegében a szellem ügye, az észnek az ügye, tehát az ész az anyagtalan képződmény, tulajdonképpen nem vetődik föl a materializáció, a medializáció kérdése, míg a romantikához közelebb álló elképzelések, azoknál rendre abba a tapasztalatba ütközünk, hogy fokozottan érvényre jutatják az ember és a világa között azt a tapasztalatot, hogy az ember és a világa között nem üres a tér. Tehát az ember és a világa között valami van, ami materiális. Valami, ami médiumként közvetít az ember és a világa között. Tehát ez a kapcsolat mediális föltételezettségű. Ha ez tulajdonképpen így van, akkor az előzőek között némi önkénnyel egy apró, nagyon veszélyes tipológiát is megmernék kockáztatni, de tudományosan nem tudom itt alátámasztani ennyi idő alatt, hogy ebben a tekintetben Vicótól kétfelé válnak az utak. Vicó, akiről nem nagyon vesz tudomást a felvilágosodás egyébként, érdekes módon, nem Vicó a kedvenc olvasmánya, belátható okokból. Tehát képződik egy egyik ág, amelyik transzparensnek gondolja az ember és a világ kapcsolatát, ez mondjuk Rousseau és Kant vonala volna egyfelől. A másik vonal, ez talán inkább a Herder, Hegel, Humboldt irány, amelyik meglepő, hogy Hegel mennyire ide tartozik, medializáltnak látja az ember és a világ kapcsolatát. És ebből rengeteg dolog, vagy ebből súlyos dolgok következnek, amelyek a kultúra-tudomány későbbi kutatása szempontjából mérvadóak lesznek. Tehát itt most már félreértések, nehogy félreértsék, tehát a felvilágosodásban is fölbukkannak ezek a kérdések, hogy mi van az intellektusban, mi van a szenzuszban. Tehát nem igaz, hogy a felvilágosultakat nem foglalkoztatná a világ tapasztalatnak, ez az összefüggése. Utóbb erről egyébként szintén az ELTE kiváló professzora értekezett nagyon izgalmasan, Boros Gábor, ugye erről a Locke és a Leibniz közti feszültség terében hogyan változik, meg még a felvilágosultaknak is a gondolkodás arról, hogy hát most a szenzuszban van-e minden, vagy mégis van valami, ami az intellektusban van. Ezek a dilemmák a romantikus paradigmához vonzódókat nem foglalkoztatják így. Számukra nem ez a közvetítő elem, mert azt mondják, hogy a felvilágosultak, sőt Herder egy ponton így is fogalmaz, hogy a felvilágosodás, vagy a világosság tana tulajdonképpen megfeledkezik az emberről magáról. A felvilágosodás miért nincs antropológiája tulajdonképpen? Azért, hogyha van neki, de az antropológia az embert az észre koncentrálja. Tehát az ember az eszes állat, az animal racionale. Az ész az a vezető csillaga a felvilágosodásnak, és a világosság, az ész napvilága. Ugye? És az ész napvilága között mind a kettő intranszparens tényező. A világosságnak sincs igazán az ő fölfogásukban materialitása. Meglepő, mert az ókorban is van már, kétféle módon is van a látásnak. Ugye van immissziós, meg emissziós materialitása a látásnak, hogy a szem az egyik klasszikusnál kifelé bocsátja a sugarakat, a másik pedig befogadja. Tehát van már ez az ókori hagyományban, vagy a felvilágosodásban anyagtalanná válik a fény és az ész, mint a két döntő médium. Egyébként nagyon érdekes, Goethe a kettő között, ugye Goethéről nem lehet megmondani, hogy a felvilágosodáshoz vonzódott-e jobban, vagy a romantikához, mert Goethénél minden van. Goethe egyébként sajátságos módon erről a felvilágosult transzparenciáról mond egy nagyon tanulságosat. Aki a 11. könyvre emlékszik a költészet és valóságban, ott a francia szellemi tapasztalatairól beszél Goethe, és azt mondja, milyen lelkesedéssel olvastuk Orbachnak a Természetrendszere című művét. És írtózatos csalódás volt a francia szellem, mit mond? Szó szerint, ugye a fény, a világosság és az ész irodalmáról. Azt mondja, hogy milyen sivárnak éreztük ezek után, mikor elolvastuk a Természetrendszere című nagy francia művet Orbachtól, milyen sivárnak és üresnek éreztük ezek után ezt a gyászos ateista félhomályt, amelyben eltűnt számunkra a föld minden képződménye, el az ég és az ég összes csillaga. Tehát a felvilágosodás gyászos ateista félhomály. Triste ateistische Halbnacht. Tehát gyászos, szomorú ateista félhomály. Tehát ugye ez a tapasztalat, ami a romantikusokra jellemző inkább, tehát számukra ez a fénynek, a intranszparens médiuma tulajdonképpen nem igazán elegendő az antropológiai kultúra értelmezéshez, és nem igazán veszik jó néven, hogy az embert állati horizontba helyezi el a felvilágosodást. Az ember a számukra nem eszes állat. A fogalomnak, az ész egyik kitüntetett tényezőjének a túlfavorizálása, vagy a túlértékelése, egész a 20. századig kísért, gondoljanak a Villamovic Möllendorfra, aki egyszer, ugye ma már sokunknak inkább, akik nem ókorászok vagyunk, inkább a Nietzsével való híres vitájából ismerős, aki Nietzsét visszaküldte a tigrisek közé. Villamovic Möllendorf mondja azt, hogy a fogalmak, hát a fogalmakhoz nem imádkozik senki. Ugye, tehát ugye az ember nem a fogalmak által ember. Tehát nem imádkozunk fogalmakhoz. Mi minden még az ember? Ugye Herder ezt veti a felvilágosoltak szemére, az ember az azon kívül, hogy az észnek a kitüntetett hordozója. De az ember ettől még érzelem, az ember még érdek, az ember még hit, az ember még akarat, az ember még gondoskodás, az ember még felelősség, az ember még morál, az ember még igazságérze. Diké és Eidos, ezt mondja ugye a görögség. Ugye a kultúrában ennek két elvnek kell működnie, nélküle nincs kulturalitás. Tehát szűknek találják a felvilágosult antropológiát, az ész áttetsző és a világosság áttetsző médiumát, és egészen más utakat járnak. Ezek az utakról nem akarnék most a közvetítettség fölértékelése jegyében hosszan szövegeket idézni, de a pregnánsabb, legpregnánsabb példát talán engedjék meg Hegeltől, ebből a bizonyos enciklopédiából, a logika fejezetnek a 24. paragrafusból, a exkurzusból. Azt mondja Hegel, az ember úgy viszonyul a szükségletei kielégítésének eszközeihez, mint olyan valamihez, amit ő hozott létre, és ő alkotott. Tehát a szükségleteinket kiegészítő eszközökhöz úgy viszonyulunk, mint amiket mi hoztunk létre, mi alkottuk, így az ember ebben a kívüliségben, Äußerlichkeit mond, így az ember ebben a kívüliségben is önmagához viszonyul. Tehát az eszközeink is csak azért vannak, hogy önmagunkhoz viszonyuljunk. Ez egy félelmetes pontosággal fölismert antropinon, mondanák az antropológusok, egy olyan jegy, ami azon az embert azonosítjuk, egy olyan fontos antropinon, amely azt hangsúlyozza, hogy az ember voltaképpen még önmagához is közvetítve van. Tehát az ember önmagát sem tudja közvetlenül megtapasztalni. Ez később a Plessnernek a 20. században a nagy témája, hogy az ember olyas valaki, aki magát sem igazán közvetlen viszonyt nem tud önmagához létesíteni, hanem mindig szüksége van egy olyan médiumra, amely úgyszóván kívülről, közbe jöve segíti az embert hozzá ahhoz, hogy megtapasztalja önmagát. Valamiként egyáltalán. Plessner egy helyen azt mondja, hogy az emberben nincs semmi természetes. Tehát tulajdonképpen amit természetesként tapasztalunk meg, az is közvetített. De azt mondhatnánk Hegelnek ebben a furcsa fogalmában, hogy a kívüliségre van szükség ahhoz, hogy önmagunkhoz viszonyuljunk, innen a francia dekonstrukció nagyon szívesen feledkezik meg a maga német előzményeiről, de bizony itt jól megmutatható Hegelnek a kívüliség gondolatában, hogy egész Lacan tükörstádiumáig megy ez a folyamat tovább, ugye a je és a moi megoszlása, ahogy ez szükséges, egy külső tényező a számunkra, egy külső médium kell, hogy a je és a moi keletkezik egyáltalán. Hogy az is én, és az is én, de a két én megkülönböztetéséhez, hogy lássam a zsöt, ahhoz a mal kell, de ez kell egy tükör, vagy kell egy médium, vagy kell valami, ami ennek a, ezt a megosztást tulajdonképpen aktiválja. Tehát el lehet képzelni a Herder nehézségeit akkor, amikor megpróbálta a kulturális keletkezést tematizálni. Miféle nehézséget kellett Herdernek a nyelvek, a nyelv eredetéről való híres munkájában legyőzni? Ugye a kulturális keletkezés mindig ilyen háromszögben tematizálódik, mítosz, nyelv és történelem. Tehát nyelvkeletkezés, mitológiai kezdetek, vallási történeti kezdetek. Herder egy ponton kifakad, és nem, tehát érzelmi, érezhetünk az érzelmi impulzusok a szövegen. Ugye arról van szó, hogy hogyan keletkezett a nyelv. Nem bírom elképzelni, mondja így, szó szerint Herder. Nem bírom elképzelni az első emberi gondolatot, nem tudom helyére tenni az első megfontolt ítéletet, hogy ne dialogizálnék. Tehát, hogy ne dialogizálnék. Vagy ne igyekeznék legalább lelkemben dialogizálni. Tehát az első emberi gondolat természeténél fogva előkészít arra, hogy párbeszédet tudjunk folytatni másokkal. Tehát a nyelv csak úgy keletkezhet, hogy a párbeszédet kell, hogy folytassunk másokkal. Az első ismertető jegy, amit felfogok, az az emlékeztető szó a magam számára, és a közlés szava mások számára. Ez a félelmetes definíció, hogyha még egyszer megkíveselkednénk, és megpróbálnak explikálni, mi mindent mond ez a híres hely Herdernél, mert akkor egészen Bakhtinig vezethetnénk a folyamatot, ugye a szó, amely egyszerre két irányú, befelé is, és kifelé is működik. Tehát az első emberi gondolat természeténél fogva előkészít arra, hogy párbeszédet tudjunk folytatni másokkal. Az első ismertető jegy, ez fontos az ismertető jegy, hogy merkmál. Tehát az egyik, amit észreveszünk valamit, a merken, és a másik pedig a jegy, a mál. Első ismertető jegy, ugye a megfontolás nyomán bukkan fel az ismertető jegy. Ezt, amikor fölfogom, ezt az ismertető jegyet, akkor itt keletkezik az első emberi szó. Az első emberi szó itt keletkezik. Amikor az ismertető jegy szóvá válik, de nem az egyszerű russzói értelemben, vagy nem az egyszerű kanti értelemben, hanem egy nagyon bonyolult, és a nyelv itt nem lexika, grammatika és szemantika, még nem lingvisztika. Hogy az első szó, amelyik egyszerre irányul ki, és egyszerre irányul befelé. Itt a beszéd szavának van egy nagyon, nagyon, nagyon hangsúlyos előre mutató értelmezése, de ehhez ugye föl kellene idéznünk azt a bizonyos báránymesét, ahol amelyre ez az ismertető jegy dolog vonatkozik. Herder azt mondja, ugye, hogy úgy gondoljuk, tehát az elődeihez képest, inkább gyorsan fölolvasok egyet, hogy lássuk a hasonlíthatóságot. Tehát Herder azt mondja, hogy a nyelv, a kultúra, tulajdonképpen áttételesen, az nem lehetett stadiális fejlődésnek a kérdése. Tehát nem mehetett úgy végbe, ahogy Rousseau képzeli, vagy ahogy Kant képzeli. Hát Kantról nem beszél, de Rousseauról beszél. A Kant Herderrel, a kanti írat későbbi, mint a herderi írat. És azt mondja Herder, hogy itt nem lehettek fokozatok. A természet az nem olyan, nem úgy működik, hogy fokozatok jöttek volna létre, a stadiális fejlődés. Itt valami hiányzik, valami láncszem, ahol a nyelv keletkezik, és ezt kell megragadnunk, ezt a pontot, amihez dokumentumaink nincsenek. És azt mondja, hogy ez a keletkezés, ez nagyjából egy csapásra történik. Ezzel Humboldtal teljesen egybehangzik. Humboldt azt mondja, hogy a nyelv csak egy pillantás alatt, egy sláv, egy ütésre kellett, hogy keletkezzék, és nem folyamatos fejlődés eredménye. Hogy hogyan képzeli Rousseau, hogy gyors szemléletet, és Rousseau-tól arra nézve, hogy mihez képest más Herder. Azt mondja Rousseau. Voltak, ja, Rousseau kétféle keletkezést ismer, a déli nyelveknél a szenvedélyek alapján keletkezik a nyelv, az északiaknál, ahol hideg van, ott a szükséglet, a nyelv alapja. Tehát voltak családok, itt a déliekről beszél Rousseau. Voltak családok, de nem voltak nemzetek. Léteztek házi nyelvek, de nem volt népnyelv. Voltak házasságok, de nem volt szerelem. minden család beérte önmagával, és a saját véréből szaporodott, ugyanazon szülők gyerekei együtt nőttek fel, és lassan megtalálták az eszközöket, ugye, nem csapás, ugrás, lassan megtalálták az eszközöket, hogy megértsék egymást. Szelíd éghajlatú vidékeken, termékeny területeken a kellemes szenvedélyek minden élénkségére szükség volt, hogy elkezdjenek beszélni az emberek. Első nyelvek az öröm és nem a szükség fiai voltak. Tehát első nyelvek az öröm és nem a szükség fiai voltak. Tehát nem egy csapásra kialakultak a föltételek. Hát ez Herdernél nem így van, sőt Humboldt azt hiszem úgy fogalmaz egy helyen, hogy egy nagyon szép paradoxonban fogalmaz, ha szabad őt még így előre bocsátva idéznem, valahogy azt mondja, hogy az ember a nyelv által lesz emberré, de ahhoz, hogy kitalálja a nyelvet, már embernek kellett, hogy legyen. Tehát itt van egy megoldhatatlan, kiasztikus, önmagát felszámoló paradoxon, de valami hasonló, az megérzékíti, hogy itt valaminek történik kellett, valami ugrás. Heidegger azt mondaná, hogy itt nincs híd, hiába a hermeneutika, itt nincs híd, itt csak ugrás van. És az ugrás nem tudjuk, hogy hogy ment végbe. Tehát a Herder értelmezése a báránymesében az úgy fest, hogy az ember újra meg újra találkozik a környezetében az állatokkal, ugye ez lenne az a helyzet, amikor, és ebben hasonlít Rousseau-ra, hogy a nyelv a hangzó természetre való ráhallgatásból keletkezik. Tehát a természet zajaiból. Hangzik a természet, ráhallgatok, és csak így keletkezhet nyelv. Ebben Rousseau-val egyébként teljesen egyetértenek, csak Rousseau-nál nincs közvetítés. Rousseau számára közvetítés nem számít. De Herdernél kardinális, hogy mennyire számít. Ugye Herder azt mondja, hogy a bárányjal találkozik az ember, és ismétlődő találkozásokról van szó. Szóval valaki kérdezhetné, hogy hát miért éppen a bárányjal? Hogy vannak már házi állatok? Mert sok kultúra értelmezés abból indul ki, hogy a kultúrához két dolog kell, intézmények és kultúrtechnikák. Tehát intézmények, házasság, temetkezés, és kultúrtechnikák, tehát mezőgazdaság, állattenyésztés. Tehát enélkül nincs kultúra. De Burkhardt egészen más mond. Burkhardt azt mondja, hogy minden kultúra küszöbén nem ezek állnak. A nyelv csodája áll minden kultúra elején. Hát most itt nem gondolom, hogy nekem kell itt ebben még döntési javaslatot sem tennem, csak hogy mennyire nagyok a különbsége a kultúrkeletkezésre vonatkozva. Azt mondja tehát Herder, hogy úgy kell elképzelnünk ezt a találkozást az állatokkal, hogy azok a legközvetlenebb környezetünk, lehetnek érni, tehát nem domestikált állatok, nem azok még ezek, hiszen épp attól kell tartani, mondja Kittler, hogy az ember még nincs annyira kultúrált, hogyha fölismeri az állaton, hogy az nőnemű állat, hogy megtartóztassa magát. Tehát nem erről van még szó, hanem az ember és a környezetében levő állatokkal a találkozás csak akkor ismétlődhet, ha például nem oroszlánnal találkozik az ember. Ugye két esély van, vagy elkerüljük az oroszlánnal való találkozás, abból nem lesz nyelvkeletkezés, vagy ha nem kerüljük el, akkor meg nem lehet róla beszámolni. Tehát ezért ez valószínűsíthető, hogy a szelídebb állatokkal való kapcsolatból keletkezik a nyelv, mondja Herder. És ha többször találkozván a bárányjal, mondja Herder, az ember megjegyzi, hogy szelíd, fehér, gyapjas. Szelíd, fehér és gyapjas. És béget. Szóval többedik találkozom, amikor újra fölismerő szelíd, fehér, gyapjas, és béget egyszer csak, mint egy ráhallgatva hangzó természet szavára, azt mondja, aha, du bist das Blökende. Tehát te vagy az, aki béget. Tehát te vagy a bégető. És ekkor a belső ismertetőjegy, ugye, a fehér szelíd és gyapjas összekapcsolódik a hangjával az állatnak, tehát a hangzó természet médiuma az, ami az emberi jellekkel találkozik, és azt mondja Herder, nagyjából így keletkezhetett az első nyelvi szó. Ennek ez a fontos hely, ez rengeteg értelmezésnek a tárgya, én csak egyetlen mulatságosra szeretnék kitérni. A szemére vetik Kittler, Friedrich Kittler Herdernek, hogy egyszerűen Herder annyira képtelen, annyira rossz germanista, így mondja, annyira bocsinált a germanista, hogy a szövegében nem tudja azonosítani az első állatot. Mert azt mondja elejét, hogy das Lamm, tehát a bárány, de négy mondata arra már das Schaf lesz belőle. Tehát a juh, lesz a nem nélküli juh. Vagy a bárány az ugye, mondjuk azt, hogy a a kicsi, tehát aki még sem nem férfi, sem nem. Ugye, tehát amit összetéveszt Herder, Kittler szerint, az egy nagyon fontos dolog, állítja Kittler, összetéveszti a gyerek juhot a nőstény juhval. És ugye ennek következménye van, mert ha nem tévesztené össze, ugye, de ezt most nem folytatom. Tehát összetéveszti a hangja alapján, ugye a médium alapján összetéveszti a báránykát a nőstény juhval, és ez a Herder óriási baklövése, mondja Kittler, hiszen a germanisztika a nyelv keletkezés pillanatában is már tévútakon jár. Tehát a germanisztika igazából egy rossz filológia. Ennek egyébként személyes okai vannak. Kittler a disszertációjával 17-szer jutott át a germanisztika szűrőjén. Tehát 17-szer buktatták el a germanisták. Tehát ezért mondjuk megérthető, hogy nem hordozta őkét ugye a kebelén. De a Kittler vigasz az, hogy ez a könyv világsikert aratott könyve természetesen. Nem véletlenül fékezte meg a germanisztika. Tehát itt Kittler azt mondja, hogy ez a nagy hiba abban áll, hogy nem tudja, képtelen megnevezni. Egyszer bárány, egyszer jó. Ha azt mondjuk, hogy ez nagyon szellemes, a Kittler mondata így hangzik, azt mondja Kittler, hogy és éppen, hogy az ember rosszul érti, az éppen, hogy az első ember nem ismeri meg a nőstény juhot, hanem bárányként ismeri meg, vagy bárányként ismeri félre. Mert ugye, ha nőként ismerné meg, más történik. Tehát bárányként ismeri meg, vagy ismeri félre, tehát ilyen módon sem a szodomia, sem az éhségvágy, se a gyapjú szövők és a mészárosok egoizmusa nem akadályozza meg a nőstény juhot abban, hogy tovább élhessen, és hogy most már módszertanilag igényesebben fogalmazva ismét találkozzék az emberrel. Tehát ez az összes veszélyt megúszta a nőstény juh, egyszerűen azért, mert az első ember félre ismert. Tehát itt Kittler a szellemesség mellett azt hiszem, ami nagyon talán a tudomány ellen nagyot lét, mert éppen olyasmit vett a Herder szemére, amit Herder nem követel, itt tulajdonképpen egy nagyon fontos nyelvi esemény megy végbe, hogy tudnillik a mediális, a hangzó mediális közvetítés, tehát a bégetés, ez voltaképpen nem engedi meg, megengedi, hogy tévesztve jelöljük a dolgot. Tehát megengedi, hogy összetévessze a nyelvi jelölés a sáfot a lámmal, a juhot a bárányjal. Mert az emberi nyelv így működik, hogy egy dolgot sokféleképpen jelölünk. Épp az állati nyelv a másik, amelyiket számon kér Kittler, hogy az állati nyelv a szignálokat forgalmaz, az csak akkor működik, ha a jelölő és a jelölt közti kapcsolat stabil. Mert az állatok különben a méhek nem oda repülnének. Tehát hogyha ott a szinonimákkal dolgoznának a méhek, nem biztos, hogy olyan sikeresen. Tehát az emberi nyelvnek éppen a működési föltétele, hogy ne legyen stabil a jelölt és a jelölő kapcsolata. Na ez a kapcsolat nem stabil, ugye Kittler szerint is itt követi el Herder a hibát. Én azt gondolom, hogy éppen nem követel hibát, hanem éppen jól megtapasztalja, hogy itt a nyelv történése a döntő, és a nyelv itt már emberi nyelvként történik. Nem rögzítve jelöl valami. Hát Hegel természetesen, ugye ő maga is értelmezi a kulturális eredetet, és maga nem transzparens, nem felvilágosult eszközökkel, hanem a romantika eszközeivel, ha szabad így fogalmaznom, tehát nagyon is komolyan veszi a történés mediális státuszát. Ugye Kantnál anyagtalan értelmezéssel van dolgunk, Kant is értelmezi a genezist természetesen, de Kant azt mondja a genezisről, ugye, hogy szó szerint, tehát közvetlen, naturális esemény számára a bűnbeesés, ami amikor a natúrából kiválik a kultúra, az egy egyszerű természeti esemény, fejlődési stádiumok, ugye, hogyan megy végbe? Úgy, hogy amíg a tapasztalatlan ember, most idézem magát Kantot, amíg a tapasztalatlan ember a természet hívásának engedelmeskedik, addig jól mennek a dolgok. Ugye, amíg a természetes egység megvan, addig jól mennek a dolgok. Csak hogy hamarosan mozdulni kezdett az ész, mondja Kant, zik régen, tehát mozdulni kezd az ész. És mit csinál az ész, mikor mozdul? Összehasonlítás révén az ösztön korlátain túlra kezdi keresni a táplálékot, tehát kiterjeszti a táplálékra vonatkozó ismereteit, az ösztönök határain túlra. Az észnek ez az első dolga Kantnál. De bonyolult, mert Kantnál az ember már, Kant mondja, az ember már a bűnbeszélés előtt is tud beszélni, meg van esze, meg értelmes, tehát föl van már szerelve mindennel, nyelve is van, de tulajdonképpen elég ösztönösen viselkedik a bűnbeszélés előtt. És Kant számára nem probléma, hogy mi a közvetítő elem. Hol a nyelv, hol az ész, hol az ösztönök. Szóval az ösztönökről attól sem riad vissza, hogy azt mondja, hogy az ösztön az Isten hangja. Tehát az ösztön az Isten hangja kezdetben, aminek minden állat, minden élőlény engedelmeskedik. Ilyen elképzelhetetlen Hegelnél. Ez az immediális, közvetítés nélküli, anyagtalan elbeszélés nem lehetséges. Hegel azt mondja, hogy ott van ez a furcsa természetes egység, amelyről mindenki beszél, hogy az emberi kultúra első állapota az az ártatlanság, a természettel való közvetlen probléma nélküli egység, ugye ez a döntő kiinduló állapot, ez egy egész tipológiához vezet, csak hogy fölidézzem gyorsan, hogy hogyan oszlik meg ilyenkor az értelmezés. A természetről mit mondana? Van a természetes egység, többnyire a bűnbeesés előtt. Természetes egység, ez közvetlenség, szimbiózis, harmónia, természetesség. A bűnbeesés után, tehát amikor a kultúra kivált a natúrából, onnan fogva meghasonlás, ugye a kultúra meghasonlás, elkettőződés, igen is így mondja, elkettőződés, közvetettség, kivetettség, ugye ki vagyunk vetve a paradicsomból, ugye arcod verítékével eszed majd a kenyered, diszharmónia, a nők helyzetében diszharmónia, miért? Fájdalommal szülöd a gyermekedet, de majd mégis vágysz a férjed után. Tehát, ugye, tipikus diszharmónia. És a nem természetes állapot. Tehát ez a klasszikus megoszlás egy tengely mentén. És tehát Hegel erről azt mondja, hogy ami ezt a természetes egységnek az elhagyását illeti, ez a szelleminek, ő nem azt mondja a natúrának, a szelleminek ez a csodálatos elkettőződése, megosztott, nem úgy, mint Kantnál, hogy a natúra válik ketté. A szellem csodálatos elkettőződése, ez önmagában ősidőktől fogva tárgya a népek tudatának. Mert az népek tudatában az van, hogy az ember első állapota az ártatlanság és a természetes egység állapota volt. Ugye ebből indulnak ki a népek. De mondja Hegel, és az ő pontos olvasata most már azt mondja, hogy nem a természeti állapot hasonlik meg önmagával, mondja Hegel, mert a természet nem tesz semmi gonoszat. A természet nem tud meghasonlani. A természet nem gonosz. Ami történik, az biztosan nem naturális esemény. Tehát nem naturális bekövetkezés. Hanem akkor mi? Nyilván a szellemnek a műve, ami itt végbe megy. Tehát az első történés, a kezdete egy szellemi történés. De hogyan? Azt mondja Hegel, hogy tulajdonképpen itt a szellem különbözik el önmagától, nem a natúrában mennek végbe a dolgok, mert hogy a szellem, mondja Hegel, idézem szó szerint, a szellem nem pusztán valami közvetlen dolog, hanem a szellem lényegileg magában tartalmazza a közvetítés mozzanatát. Tehát a szellem médium, mediális, maga a szellem médium. Tehát a kezdet történése par excellence mediális esemény. És hogy valóban így van, azt mondja Hegel, hogy csak utólag látjuk meg, hogy mi a természetes. Tehát ezért figyeljük meg, Hegel nem szentel bekezdéseket annak, hogy vajon milyen lehetett a természetes állapot. Mindenki próbálta, hogy ahogy idéztem Rousseau, hogy a fiatalok, tánc, meleg, ösztönök, érzelmek, szenvedélyek, vagy fáznak, hideg van, és ebből lesz a nyelv. Hegel, ez nem érdekli, azt mondja Hegel, hogy tulajdonképpen, hogy milyen volt a természetes, ez csak utólag fog láthatóvá válni, majd a bűnbeesés története után. Tehát nem is szentel ezeknek bekezdéseket, hanem azt mondja, hogy a természetes egység állapota az olyas valami, ami nem nincs adva. Ez nem a történés kondicionálója, tehát nem a természetes állapot idézi elő a bűnbeesést, pont fordítva van, hogy úgy szólván a történés után keletkezik a természetes állapot. Tehát azt mondja Hegel szó szerint, hogy helytelen azt gondolnunk, hogy a közvetlen természetes egység az igazi. Ez alá tudja szépen támasztani, és nagyon hosszadalmas lenne, két citátum segít ebbe talán, hogy azt mondjuk, ha emlékeznek, a Szentírás azt mondja, még mielőtt bekövetkezik a bűnbeesés, Ádám és Éva, ugye a természetes állapot. még mindketten mezítelenek voltak. És most idézem a Szentírást. Mind a ketten mezítelenek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Nem? Szép. Még mezítelenek voltak, de nem szégyelték magukat. Tehát ez ugye a természetes állapot. Na, mi történik a bűnbeesés után? Azt mondja Hegel, hogy tulajdonképpen minden, ami emberi, csak eztán válik láthatóvá. Idézem megint a Szentírást akkor, hogy ugye megtörténik a baj, az Úr ott sétál a kertben, és akkor szól Ádámnak, hogy hol vagy, a híres kérdés, Ádám, hol vagy? Az ember így felel, meghallottam a hangodat a kertben, és megijedtem, fontos, megijedtem. Megijedtem, mert mezítelen vagyok. Tehát megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Azt mondja Hegel, hogy tehát mi történik? A természetesség, amely addig a természetesség médiuma volt a mesztelenség, hiszen azt mondja a szöveg, hogy nem szégyelték magukat. Most miért szégyelli magát? De nem sokkal vagyunk az esemény után. Tehát mi történik? Hogy tulajdonképpen, hogy mi a természetes, az csak az esemény után történik meg. Az esemény után tudjuk, hogy mi volt a természetes. Mert hiszen itt a mesztelenség, itt most már a szemérmesség hiányának a médiuma. Tehát éppen ugye a szemérmetlenségnek a médiuma, a mesztelenség, a bűnbeesés után. Vagyis Hegel zseniálisan figyeli meg, hogy abban a kérdés, hogy ki mondta neked, hogy mesztelen vagy, kérdezi Ádámtól az Úr. Ebben a pillanatban az Úr pontosan tudja, hogy átváltozott a mesztelenség médiuma, valami egészen mást jelent innen fogva, majdnem McLuhan-nel azt mondhatnánk, hogy tényleg a médium a jelentés. Tehát igaz, hogy a médium maga a jelentés, mert tudnilik, mit üzen most ugyanaz a mesztelenség? Azt üzeni, hogy a mesztelenség, mint természetes, éppen nem természetes, hanem éppen a kultúrában nem való. Ahogy Hegel kifejezi magát, azt mondja, hogy a szeméremben rejlik ugyanis az ember megváltása a természettől és az érzéki léttől. Az állatok, amelyek nem jutnak el ehhez a megváláshoz, ezért szemérmetlenek. Tehát a mesztelenség ebben a pillanatban a szemérmetlenség médiumává válik, tehát kultúra tekintetében ugyanaz, teljesen más fog jelenteni. Tehát, ha itt most következtetéseket próbálna az ember levenni, nagyon bonyolult volna, egyre talán elegendő volt ez az esendő néhány példa, hogy a kultúra szempontjából a közvetítés bevonása a kulturális megértésébe elemi szükséglet. Tehát a közvetítésről nem veszünk tudomást, hogy az ember és a világ között valami van, nem üres a tér, akkor elhibázunk a kultúra értelmezését. De én azt hiszem, és kezdetben azt mondtam, hogy igazából a dolognak a tétje nagyobb, mint a kultúráról beszélnünk. És itt a Fehére Michelin professzornak az intelmeit követem, mégpedig az egyik legszebb európai humánirat értelmezését, a Heideggernek a humanizmus leveléről írott tanulmányai egyikében ad egy nagyon, nagyon sokat mondó, vagy nagyon messze vezető szempontot, amit most nem fog fölidézni, mert itt van, tehát így szemben nagyon nehéz erre hivatkozni, hogy tulajdonképpen igazából nem a kultúra a tényleges tét. Hiába mondjuk azt, hogy mi általunk előállított világ az a miénk, és ezért felelünk, hanem itt valami nagyobb a tét. Heidegger Davosban nagyon összevitatkozott Kassirerékkel kultúra ügyben. És azt mondja, nem a kultúra, itt tulajdonképpen valami sokkal lényegesebb ről van szó. És emiatt szeretnék egy utolsó, rövid, néhány mondatos zárlathoz eljutni. Az ember, tehát ha így értjük, az ember a kultúrában közvetített világként elhelyezkedő élő lény, aki egyszerre szubjektuma is, meg objektuma is a saját világának. Tehát, hogy a kultúra is egyszerre előállítja magát, és egyszerre értelmezi is magát. Ugyanígy van benne az ember. Tehát abszolút mediálisan elhelyezett lény ebben a világban, akkor ez az embert valaminek a tanuljává teszi. Tehát azt mondhatnánk, hogy tanuljává teszi az embert annak, hogy mit alkotott belőlünk a természet, és mit alkotunk mi magunkból. Tehát mind a kettőnek tanuljává tesz bennünket a helyzetünk, hogy a kultúrában vagyunk ott. És ez a tanúság, mondja erről Heidegger, de nem abban az iratban, amelyről most beszéltem, hanem, hogy pontos legyek, a Hölderlin és a költészet lényegében mondja ezt, hogy tanúi vagyunk az egészébe vett létezőbe való beletartozásnak, tehát tanúi vagyunk annak, hogy itt vagyunk ebben a létezőben, ez velünk történelemként történik. Tehát ez velünk, hogy itt vagyunk, ez történelemként történik, hogy tanúk vagyunk. Emlékezzenek, azzal kezdtem, hogy a történelembe bukkant föl a kultúra kérdése. Tehát, ugye, Vikorna. Nem a kultúraként bukkant, hanem a történelemként. Ez van, hogy nagyon, szinte kényszeres, hogy visszatérünk a történelemhez. Valami lényegesebbről van szó, mint a kultúráról. Heidegger azt mondja, hogy az, hogy tanúi vagyunk az itt létnek, ez velünk történelemként esik meg. De hogy történelem lehetséges legyen, folytatja Heidegger, tehát hogy egyáltalán lehessen történelem, ezért adatott a nyelv az embernek. Azért adatott a nyelv, hogy történelem lehetséges legyen. Én megértem, amikor Burkhardt lelkesen azt mondja, Nietzsche barátja egyébként. Együtt síratták, hogy leégett a Louvre, pedig nem égett le, csak a hírne. Hogy a nyelv csodája van a kultúra elején. Ugye? Azért kellett nyelv, hogy lehessen történelem. A nyelv az embernek a java, még mindig Heideggert idézem, de ezek a javak legveszélyesebbike a nyelv. Minden javak legveszélyesebbike. Mert a nyelv, így tovább Heidegger, azért minden veszélyek veszélye, mert egyáltalán azt, hogy veszély van, ezt csak a nyelvből tudjuk. Hogy veszély van, ezt csak a nyelvből tudhatjuk. Mondhatná Heideggernek egy másik fontos írata, amikor a legnagyobb bajok kezdődnek, mindig a nyelvnél figyeljétek meg, ott kezdődnek a bajok. Amikor unit mondanak a diákok az egyetemen. Összfigyelt 30-as évek, azt mondja, hogy uni. Mi az, hogy uni? Universitas, az az egyetem. Nem az, hogy uni. A bajok ott kezdődnek, ahol a nyelvi bajok kezdődnek. Egyrészt még Adorno is átérte, higgyék el, a nagy felvilágosult filozofus, aki erre egyébként nem adott volna, de amikor Amerikában előadást tartott, és a végig minden előadása az autoritás ellen szólt, és amikor a kampuszon szembe jöttek a hallgatók, azt mondták, hogy hi Teddy, akkor fölháborodott. Hogy mi az, hogy hi Teddy? Kérdez a kollégám, hogy nálatok ez így van? Nem Mr. Adorno? Hi Teddy. Tehát a nyelv minden veszélyek veszélye, mondja Heidegger, de azért, tehát a bajok mindig a nyelvnél figyelhetünk meg először. Mert hogy a legelőször a nyelv tudósít arról, hogy veszély van, és a veszély nem egyéb, mondja Heidegger, mint a létnek a létező általi fenyegetettsége. Tehát a létnek a létező általi fenyegetettsége. Tehát valami olyan fenyegeti a létet, ami itt van. Ha nyelvről esik szó, akkor most már csak annyit, hogy Gadamer a nyelv veszélyéről, csak olyasmit fogalmazok meg, nem feltétlenül veszélyként, hogy a nyelv itt persze nem a lingvisztikát, bocsánat, a nyelvészektől elnéz kérdő, a nyelvészet nem a lingvisztika tárgya, nem lexika és grammatika, szemantika, és nem a kommunikációnak az eszköze. Mert a kommunikációt is csak úgy szolgálja a nyelv, félelmetes, Gadamer emlékeztet rá, csak úgy szolgálja a kommunikációt, hogy eltünteti magát, mint nyelv. Gondolják meg, a legprimitívebb ember is tud kommunikálni. Miért? Mert a nyelv kiszolgálja. Nem emlékezteti arra, hogy nyelvet használ. Nem gondolkozik az üzleti takarító azon, hogy ablatívuszt mond-e. Vagy ha idegen nyelven beszél, akkor igen. De az anyanyelvünk az eltűnik, olyan jóságos, hogy eltűnik, mint eszköz. Nem emlékeztet magára, hogy itt van, pedig itt van. Nagyon is tud emlékeztetni a félreszólásokban, nagyon is tud emlékeztetni a retorikai eseményekben. Tehát itt van, csak valahogy úgy működik, hogy még a jellege ellenére is segíti a kommunikációt. A saját jellege ellenére, mert a hivatása az, hogy médium. Csak médiumként megvonja magát. Olyan tapintatos, hogy úgy tesz, mintha nem volna, mintha mi cselekednénk. Pedig ő cselekszik, erre emlékeztet, ha nagyon akarjuk. Tehát az így működő nyelv termékeként, ha értjük a kultúrát, akkor ez a kultúra kérdés visszavezet a történelembe. Szükségszerűen, hogy valami fontosabb, mint a kultúra. És bocsánat, hogy pont kultúra tudományi előadáson mondok ilyet, hogy van valami fontosabb ennél az állítólagos történeti a priorinál, ami a kultúra. Van valami tényleg fontosabb. Heideggernél tanultam meg, mégpedig ugye azt mondja Heidegger, hogy mert ilyenkor már nem a kultúra, és nem az ember a tét. Hogy lehet érni, hogy nem az ember a tét? Hát mi, hanem az ember? Ugye ő azt mondja, hogy nem az ember a egyik formájában, másik formájában, a harmadik formájában, 12. századbeli, 20. századbeli. Ugye azt mondja, hogy itt most már nagyobb a tét, nem a kultúra embere a tét, a történelmi kérdésben, ha visszajutunk a történelembe, akkor itt már maga az ember, szó szerint idézem, az ember történeti létezése a tét, tehát nem az ember a felvilágosodásban, vagy a modernségben, mert mindig azt mondjuk, hogy az abszolút az ember. Most az abszolút, aki itt van. Nem, volt felvilágosult korban is ember. Volt Szent Ágoston előtt is ember, akinek még nem is volt fejlődés képzete. Tehát a tét, mondja Heidegger, az ember történeti létezése maga, ahogyan az a lét igazságából ered. Tehát a lét igazságának megfelelő az ember történeti léte a tét, nem az egyik ember, nem a 20. századi ember, vagy a 12. századi ember, hanem az ember történeti léte maga, amely túl fog menni minden olyan ember koncepción, amelyet ismerünk. De az ember történeti léte tovább megy. Tehát ez egy nagyobb tét, mint a modernség emberét, vagy a Sartre-féle embert a 45 utáni világban. Sokkal nagyobb a tét az ember történeti léte, mégpedig úgy, ahogyan a lét igazságából ered. Tehát akkor, ha most azt mondjuk, hogy az ember történeti létezése a tét, akkor rögtön eszünkbe jut ennek a furcsa viszonynak a humboldti akcentusa. Humboldt azt mondja, hogy a sors azonban nem vigyáz arra, amit a szellem, vagyis a kultúra, vagyis az ember alkotott. Tehát a sors azonban nem vigyáz arra, amit az ember, Humboldt, 1820, nem vigyáz a sors arra, amit az ember, a szellem, a kultúra alkotott, és sajnos ebben rejlik a világ, figyeljék azt, hogy történelem kegyetlensége. Ő is történelemről beszél. Tehát az, hogy a sors nem vigyáz arra, amit az emberek alkottak, amit a kultúra teremtett, ebben van a történelem kegyetlensége. Tehát a kultúra keze, a kultúra sorsa, ha jól értem Humboldtot, le van téve a történelem kezébe. A történelem dönt arról, hogy a kultúrára vigyáz a sors, vagy nem vigyáz a sors. Tehát tulajdonképpen most már csak azt kell megkérdeznünk, hogy Vico mit mondott a történelemről. Vico bevezetőben beszéltem Vicóról, azt mondta, hogy a történelem emberi mű. Ez volt a döntő. Ugye minden korábbihoz képest. A történelem emberi mű. Mi csináljuk a történelmet? Ki fenyegeti akkor a létet? Tehetjük föl a kérdést. Heideggerre. Ki fenyegeti a létet? Ha a történelem emberi mű. És a sors nem vigyáz, mert ebben van a történelem kegyetlensége. A történelem kegyetlen, kinek a műve a történelem? És végezetül egyetlen mondatot szeretnék most már csak szóba hozni. Nietzsének van egy híres, Nietzsche, aki valószínűleg a Heidegger számára az egyik legfontosabb gondolkodó. Tehát még az előző kérdésre gondolom triviális a válasz, mi magunk fenyegetjük a létet. Egyszer Nietzsche úgy fogalmazott, hogy attól tartok, nem szabadulunk meg Istentől, mert még mindig hiszünk a grammatikában. Nem szabadulunk meg Istentől, mert még mindig hiszünk a grammatikában. Tehát ezt a híres Nietzschei mondást, amelyet itt nem feladatunk most explikálni, ezt egy kicsit nagyvonalúan variálva azzal szeretném most következtetést úgymond ideiglenes levonásával befejezni ezt az alkalmat, amelyet nem lehet befejezni, mert hol van vége a beszélgetésnek, és mindig félbeszakad, hogy nem értjük addig a kultúrát, amíg azt hiszük, hogy a közvetítettség az uralható, és amíg azt hiszük, hogy a médiumok átlátható és kézben tartható. Köszönöm szépen a figyelmet!
Elhangzott Kulcsár Szabó Ernő, a kultúra és tudománya. A gólyavári esték keretében 2010. február 24-én elhangzott előadás felvétele.